Legelőször szeretnék egy történetet elmondani nektek, a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Amerikában történt ugyanis, hogy egy lelkész felszállt egy buszra, egy adventista lelkész felszállt egy buszra, és a lelkész vett jegyet a sofőrtől. És a sofőr negyed dollárnyival többet adott vissza, mint amennyi járt volna, és a lelkész leült a buszon, és hát látta, hogy több pénz van a kezében. Gyerekek, ti mit tennétek abban a helyzetben, hogyha egy nagyon picivel több pénzt kapnátok vissza, mint amennyi jár? Ugyanis negyed dollár az szinte semmi, tehát szinte elhanyagolható összegről van szó. És a lelkész egész úton, hát egy kicsit ugye ezen gondolkodott, ez őt foglalkoztatta, hogy mi legyen. Mert jelentéktelen összegről van szó. Na, mit csinálnátok? Nincs jelentőség, ezen szinte semmit nem lehet venni, talán egy kiflit vagy egy zsömlét, de tehát nem lesz ettől senki sem szegényebb vagy gazdagabb, hogy ezt a pénzt most visszaadom vagy sem. Mit tennétek? Tehát vennénk a fáradtságot, kiszámolnánk, oda mennénk, visszaadnánk. Ugye a buszsofőrt ezzel megzavarjuk, amúgy is vezet, és így tovább. Visszaadnánk? Vagy úgymond győzne az a gondolat, hogy nincs jelentősége. Nincs jelentősége, mert olyan kis összegről van szó. És hát a lelkész elérkezett az idő, hogy leszálljon a buszról, és hát oda ment a sofőrhöz, és mondta, hogy ön többet adott nekem vissza, mint amennyi járt. És a sofőr a buszvezető ránézett, és azt mondta, hogy ön az adventista lelkész itt a körzetben, ugye? És azt mondta, hogy igen, én vagyok, mi ismerjük egymást. Tudja a lelkész, hogy én megpróbáltam most magát. Én gyülekezetet keresek a környéken, és úgy gondoltam, hogy becsületes gyülekezetet keresek a környéken. És úgy döntöttem, hogy próbára teszem önt, és hogyha a jó Istentől való az ön hivatása, akkor ön nem fogja zsebre tenni, hanem vissza fogja nekem adni. És nagyon köszönöm, hogy nem csalódhattam, és az ön gyülekezetét fogom választani ezentúl. És ez az adventista lelkész leszállt a buszról, és emlékszem a leírásra, hogy szinte megszédült attól a felelősségtől, amit ő tudatosított, és azt mondta magában, hogy jó Istenem, köszönöm. Hogy nem csalódtak bennem is, hogy negyed dollárért a te fiadat nem adtam el. Így mondta, hogy milyen fontos dolog, és mi a tanulság. Gyerekek, mi a tanulság? Vagy fiatalok, vagy felnőttek, mi a tanulság a történetből? Hogy nincs kicsi vagy nagy, hanem elvek vannak. Tehát majdnem mindegy volt lelki szempontból, hogy 1000 dollárról beszélünk, vagy negyed dollárról beszélünk. Mi az elv? A pontosság, a becsületesség, a tisztaság, és ezt a mércét nem szállíthatjuk le. Tehát igenis elfűen élünk továbbra is, és hogyha Isten azt mondja, hogy légy becsületes, akkor negyed dollár, vagy 10 forint, vagy 50 forint ide vagy oda, az ember maradjon becsületes, mert mit mond az ige? Aki a kevesen hű, sokon is hű az. És hogyha egy ilyen próbában az ember helytállt, akkor a nagyot is ránk bízhatja az Isten. Hát ez volt maga a történet, és remélem, hogy tényleg tanulságos volt nekem, engem nagyon megérintett, amikor olvastam. Péter apostol második levelét lapoznánk föl, és ebből olvasnék egy viszonylag ismertebb részt, de mégis tanulságos részt. Tehát így mondanám, hogy 2 Péter 3.9, gondolom, hogy ez így is kikereshető lesz. Tehát 2 Péter 3.9, illetve a 10. verset is olvasnám. Péter apostol második leveléből így olvasom. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Nem könnyű az idézet, nem könnyű a Biblia vers egyik sem, késés. Életem egyik fontos feladata a késés felszámolása, és szerintem ezzel nem csak én vagyok így. Ugyanis ugye életünket az idő behatárolja. Amikor én kések, mondjuk 5 percet, és 5 ember vár rám, hány percet késtem? Tehát mondjuk 5 percet késtem, és 5 ember vár rám, hány percet késtem? Igen. Érdekes dolog, nyilván nem mindig így kell beszorozni, mert hogyha egy ember vár rám 5 percet, akkor is várt, de szóval a késés, amikor megbeszélt időpontban nem vagyunk ott. Érdemes ugye szoktuk is mondani, hogy inkább 30 perccel korábban érkezni, és inkább ott várakozni egy picit, vagy talán 10 perccel korábban. Ugye vannak veszteség idők. Na most, amikor azt mondja az írás, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, itt melyik ígéretről van szó? Ugye nem késik el az ígérettel az Úr, itt egy nagyon különleges és fontos, mert Istennek sok ígérete van a Bibliában. Itt melyik ígéretről van szó? Ugye a szövegkörnyezetből kiderül, hogy az Úrnak napja pedig úgy jön el, 10. vers, tehát melyik ígéret, ugye, az eljövettel, a második advent. Nem késik el az Úr a második adventtel, mint némelyek késedelemnek tartják. Mit nevezek késésnek? Amikor én azt mondom, hogy ott leszek mondjuk 1:30-re, és nem vagyok ott 1:30-kor, akkor elkéstem? Elkéstem. Elkésette az Isten az ígéretével. Mert az Isten, az a kérdés, hogy mondott-e pontos dátumot, hogy mikor fog jönni. Ugye úgy volt a példám, hogy ha 1:30-kor ott leszek, és nem vagyok ott. Isten nem mondta, hogy 1:30-re. Isten nem mondta, hogy melyik nap, melyik év, hányadik napján lesz itt, vagy jön el az emberje, tehát értünk. Hiszen, tudunk-e igét mondani, Jelenések könyvéből, lehet, hogy fel is lehozom, Jelenések könyvében, ugye a híres 10. helyezetet, amikor ugye az Úr a Jelenések 10:6-ban, és megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, a földet, a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lészen. Tehát a profétai pontos időmeghatározás 1844-ben véget ér. Van-e időmeghatározásunk ezután? Csalóka a kérdés felvetésem. Tehát profétai időmeghatározásunk most már egy jó ideje nincs. De mégsem vagyunk sötétségben, mert Isten nem időben méri most már az eljövetelt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem időben méri. És itt lapoznék vissza az alapigéhez. Tehát nem késik el, azért nem késik el, mert nem ígérte meg az Úr, hogy 2019-ben fog jönni. Hanem az igen maga magyarázza meg, hanem hosszan tűr, tehát türelmes, hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek, néhányan elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson, hát ha lehetséges nyilván. Tehát mi az isteni mérce, mikor fog Isten eljönni? Ha nem időben, akkor mi alapján tudjuk ezt meghatározni, hogy Jézus Krisztus mikor jön el, amikor ezt a mindenkit, ezt tehetem talán idézőjelben, mert az egész föld nem tér meg, ezt is tudjuk a Bibliából, amikor mindenki megtérésre jut, aki csak megtérésre juthat, akinek lehetősége van rá, és a szívét Istennek adja. Tehát még egyszer, Jelenések könyve azt mondja, hogy idő többé nem lészen, ugyanakkor az eljövetel ismérve a megtért emberek. Na most a megtért embereknek a száma, illetve hogy beteljen az megtért embereknek a száma, ennek két része van. Melyik az első rész? Kin kezdődik az ítélet? Az Isten népén. Tehát először be kell töltődnie az Isten népén belüli készülésnek. Ezt nevezhetem első lépésnek. Mi a második lépés? Amikor az Isten úgy ítéli meg, hogy az ő népén belül eljött ez a fajta megtérés, ez a megújulás, ez a határ, ez a reformáció, és megújulás, akkor Isten ezt a részét lezárja, és beindítja a következő lépést, és mi a következő lépés? Hogy az ő népének az evangéliumát ugye felemeli, és más akulban is vannak nékem juhaim, és az ő népével, pontosabban az ő megrostált népével, mert azt kell mondani, hogy sajnos nem mind, ugye vannak az okos és vannak a bolond vagy balga szüzek, az megrostált népével, az okos szüzekkel megindítja az evangélium hirdetést, és így erre mondta az Jézus Krisztus, hogy az Istennek ugye ez az evangélium a hirdetetik, és akkor jön el a vég, és a más egyházakból ez az utolsó üzenet, ugye az embereket megtérésre készteti. Mi lesz ilyenkor, mi lesz az egyházakkal ebben az esetben? Az egyházi korlátok, ugye, és a családi kötelékek is ilyenkor hát elszakadnak, és lényegében lesz egy nyáj, tehát nem akkor, hanem egy nyáj, és lesz egy pásztor. Tehát tulajdonképpen az egyház fogalomnak van jelentősége a Biblia szerint nyilván, amíg az Isten népe megszentelődik, majd az utolsó nagy evangélium hirdetés során lényegében már egy nyáj lesz is, egy pásztor. Tehát az utolsó napokban már nem az lesz a kérdés, hogy te katolikus vagy, te református, te adventista, hanem ismered-e Jézust, vagy nem ismered? Ugye ez a két kérdés. Tehát juhok és kecskék. És az a fajta egyház vita, ha szabad így mondani, hogy most ki hova tartozik, az szinte automatikusan meg is szűnik, mivel hogy Krisztus lesz a fej, és erre írja azt Ellen White, hogy nagy csillagok fognak kihújni, és jönnek a helyükre az újak. És sokan fogják kérdezni, hogy ti kik vagytok? Titeket nem láttunk a gyülekezetben, a nagy rendezvényeken. És ők nem fognak tudni mást mondani, mint azt, hogy mi hallottuk a hangot és jöttünk. De honnan? Hallottuk a hangot és jöttünk. És egy fantasztikus idő lesz. Több szempontból talán tragédia, ilyen szempontból, hogy kihújnak a csillagok, de ugye az a kérdés, hogy mi magunk ott leszünk-e. Szóval visszatérek az alapigére. Azért nem mondhatjuk, hogy az Úr elkésik az ígérettel, mert ő maga mondta, hogy késni fog. Ugye? Mondta? Hát ott van ugye a 10 szűz példázata. De ott van a másik ismert példázat, amikor azt mondja Jézus, hogy ugye megbízza a szolgát, elutazik, és késik. És vajon amikor hazajön, akkor munkába találja a szolgát, vagy a szolga azt mondta, hogy halogatja, míg az én uram a hazajövetelt, és így tovább. Tehát azért nem mondhatjuk, hogy Krisztus késik, jól lehet, mondom, emberi számítás szerint késik, vagy késésben lehet, mert ő maga mondta, hogy a legvégsőkig el fogja engedni az eseményeket. Miért mondhatja valaki, hogy én úgy érzem, hogy késik Krisztus? Mondhatjuk ezt? Nyilván ugye az ig alapján nem mondhatjuk, de mégis eszünkbe juthat a gondolat, hogy hol marad az Úr. Miért is? Mert már annyira beértek az események a világban. Hova lehet még ezt fokozni, kérdezhetnénk? És erre a válasz, hogy Isten nem a világ állapotától tette függővé az ő eljövetelének az időpontját. Hát még egyszer, nem a konkoinak kell beérnie, hanem a búzának. És ez a kulcs, hogy a világ, mondhatjuk emberi szemmel nézve, hogy a világ tulajdonképpen érett. És rossz ezt kimondani a pusztulásra, a világ nagy része, így mondom. De még mindig egy ilyen türelmi idő van, hogy Isten vár. Tehát Isten nem azért vár, mert még a világ nincs kész, hiszen ha Isten akarja, akkor mennyi idő alatt jön el? Az Úr napja pedig úgy jön el majd, mint éjjeli tolvaj. Tehát váratlanul és hirtelen érkezik meg. Mi az, ami tehát a mi szempontunkból hátra van? A készülés. A lelki készülés tudnélik az utolsó nagy evangélium hirdetésre, kötőjel, és az utolsó nagy próbatételekre. Ismerjük-e az utolsó idők eseményeit? Én gondolom, hogy hallottátok, meg is hallgattátok már akár az interneten. Isten megadta az ő népének, hogy az utolsó napok eseményeit majdnem így merem mondani, hogy részről részre, pontról pontra tudhatjuk. Ahogy a zsidók ki tudták volna számolni, hogy Jézus mikor lép föl újjukon, de mégsem voltak kész. Tehát önmagában az a tudás, hogy én úgymond advent hívőként ismerem az utolsó idők eseményeit, egyáltalán nem jelenti azt, hogy fel is készültem. És ez egy borzasztó paradoxon, nem? Mert ha az ember valamit ismer, akkor kövesse. Olvastátok Bécz kapitány életét? Egyébként most egy könyv készül erről. Ugye ő azt tapasztalta, hogy a teja ivás után nem tud aludni. Utána a teját elhagyta, ennyi. Megismerte, hogy a dohány káros, és belepöccintette a tengerbe matróztársaival együtt. Tehát ugye az Isten azt várja az embertől, és a hívő embertől pedig pláne azt várja, hogy ha valamit tudsz, akkor élj a szerint. És ugye ilyen szempontból az advent néptől Isten talán merem mondani, hogy többet vár, mint egy egyház a 86-ból Magyarországon, keresztény egyházak közül. Mennyiben több, mennyiben másabb, mennyiben jobb, tetszetősebb, hívőbb az Isten népe, mint más egyházak. Tehát a cél az, hogy különbé válni. Miben különb az Isten egyháza más egyházaktól? Tehát még egyszer, miben különb? Miben kell, hogy különb legyen? Első pont az üzenetében. Hát ég és föld, ugye az üzenet. És a második, igen, és a második a jellemében. A kérdés tehát az, hogy az üzenetünk asszimilálódik a világ üzeneteihez, vagy kiemelkedik, mint a trombita hang egyenesen. És az a nehéz, hogy az Isten népének két üzenetet kell egy időben megszólaltatnia. Kettőt. Hát, hogyha összefogom. Az első a feddés, a másik, nem második, hanem a másik, vele még talán fontosabb, a szeretet, ugye? És ez a kettő nem könnyű együtt. Mert az emberek azt hihetik, hogy ha feddek, akkor nem szeretem. De tudjuk, hogy a szeretet egyik axiómája az mi, hogy megmerem mondani a hibákat is. Mert szeretlek. Ha nem szeretnélek, dicsérnélek. Mivel szeretlek, elismerem az erényeidet, és megmondom a hibáidat is. Ez a szeretet ismérve. Ezért, amikor Isten azt mondja, hogy szeretem az én népemet, akkor mit mond hozzá? Ezért megfeddem és megfenyítem. Mert szeretem. Nagyon fontos dolog. Az utolsó idők népének meg kell fogalmaznia a nagyon szeretlek, az életemnél jobban szeretlek, tehát, hogy az emberiség iránti szeretet fogalmat, ezt hogy nevezzük, az agapé szeretet, az életemnél is jobban szeretlek, tehát feláldozom az életem agapé szeretet, és a bűn fogalom, tehát a feddés, ugye, hogy fussatok ki, tehát a bűn fogalom. Ezért Sátán mindent elkövet, hogy ezt a két fogalmat összekeverje, vagyis hogy hiteltelenné tegye. A szeretet és a bűn fogalmát, és Isten népének fontos, hogy mind a kettőt fölemelje. A szeretet fogalom ne legyen egy üres frázis, hanem valós fogalom legyen. Ha én szeretek valakit, azt honnan ismeri meg az a valaki, hogy én szeretem őt? Mert én mondhatom neki minden nap, és biztos örülni is fog neki. De ugye a bibliai mérlegen ez kevés. Tehát a szeretet az mindig úgynevezett cselekvő szeretet. Mindig. Igen, igen, igen. És a bajban kiderül, hogy ki cselekvő és ki nem. Ugye az örök zöld és az egy nyár jelenbájt maga is írja ezt. Cselekvő szeretet, tevőleges szeretet. Ugye Isten úgy szereti az embert, hogy nem ülve szereti, a trónon ülve, hanem leszállva a trónról. Pontos dolog. Tehát Krisztus elhagyja a mennyei tróntermet, és eljön a földre. Mert a föld, az ember nem tudná, hogy Isten létezik, ha Isten nem mondaná, hogy létezem, sőt, szeretlek, sőt, meghallok, érted? Cselekvő szeretet. Ezért mondta azt Jézus, hogy menj el. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Menj el. Ne várd, hogy majd ő egyszer eljön. Menj el. És a feddés nagyon nehéz kérdés, és jó volna ezekről majd délután beszélni, erre visszatérni, hogy ti ezt hogy gondoljátok. Tehát a feddés megfogalmazását. Ellen White azt mondja, hogy ne húzzuk magunkra az ellenséget az utolsó időkben. Tehát van az a feddés, amikor kiállok, nem tudom, az ősvezér térre, és akkor hadd ne mondjam, mi mindent osztogatok. Nem értek, személy szerint majd ti is mondjátok, nem értek vele egyet. Mert nem bölcs. A feddésnek is vannak fokozatai. Először is, ahhoz, hogy valakit meg tudjak feddeni, meg kell ismerni, ugye? Tehát közéjük kell járni. Nem így működik, hogy csak úgy. Tehát fontos, hogy megismerni az embereket, és így bizalmukat megnyerni, és úgy. Ugye? Tehát én akkor fogadok el egy feddést, ha az, aki mondja, a számomra hiteles. Ha hiteltelen, akkor nem. Fontos dolog. Nos, visszatérek az alapigére. A búza tehát még nem érett meg, a konkoly vélhetően igen-igen érett állapotban van. Jézus Krisztus nem azért halt meg, hogy itt hagyjon a földön egyetlen embert is. Fontos dolog, hogy maga a kereszt áldozat olyan jelentőségű, hogy ez jelzi. Úgy is fogalmazhatnám, hogy Krisztus azért vár még az eljövetelével, mert tudja, hogy megéri várni. Ez egy rossz szó, de nem tudok más használni most. Nem találtam alkalmas szót. Megéri várni. Miért éri meg várni? Mert minden egyes nap új megtérő lehet a Földön. És minden egyes új megtérő az plusz egy örök lakó, ugye? Az új Földön. Ez nem játék. Tehát ez nem úgy működik, hogy vannak vesztességek, egyáltalán több vagy kevesebb. Egy plusz megtérő az egy örök lakó, még egyszer mondom, egy plusz lakója a majd létrejövő, és ugye Isten ugye újjáteremti a földet, új föld lesz, az új földnek. Vagyis Isten nem hagy itt egyetlen lelket sem, aki megtérhet, és ezért vár. Ezért mondtam azt, hogy megéri várni, mert plusz egy családtag. És ez nem mindegy. Plusz egy családtag. Megmerem kockáztatni, mert magam is így olvastam, hogy Isten minden egyes lélekért gigantikus küzdelmet folytat, ahogy az ellenség is. És Ellen White írja, ha mi látnánk, mi folyik egy emberért, ha látnánk, akkor megdöbbennénk, hogy mekkora küzdelem zajlik egy emberért, gigantikus. És hogy a jó angyalok és a rossz angyalok hogyan harcolnak, és a döntések hogyan befolyásolják azt, hogy kit engedünk közel, és kit nem. mert Jézus tudja, hogy milyen boldog lesz majd vele az örök életben. Sajnos mi emberek, hát nem tudjuk, hogy milyen az örök élet, mert nem láttuk, nem voltunk ott. Halovány fogalmaink lehetnek róla, Pál apostol igyekezett megfogalmazni, nem sikerült neki. Pedig ha volt ember, aki választékosan és több nyelven beszélt, az Pál volt. És azt mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szívnek se gondolt. Bele sem kezd, mert nincs rá szó. Kibeszélhetetlen, azt mondja. János apostol szintén megkísérte lehetetlent. Mit ír? Láttam, mint egy lángoló üvegtengert. Elképzelhetétek? Mit jelent? Tehát, hogy bizonyos fogalmakat használ Jelenések könyve, de érezzük, hogy nem ismerjük ezt a fogalmat, nem láttunk ilyet, ő se látott, csak igyekezett valamihez hasonlítani. Lényegileg Isten jobban akarja az ember üdvösségét, mert tudja, hogy mit nyer vele az ember, mint maga az ember. Cél, hogy mi emberek is megértsük, hogy a saját üdvösségünk és a mások üdvössége mennyire fontos. Még egyszer mondom, hogy egy plusz családtagot szerezni az örök életbe, megmenteni. Melyik is volt ez a mostani film? Egy adventista katona szól. Fegyvertelen katona, köszönöm szépen. Ugye? És neki volt az alapmottója ez, hogy még egyet megmenteni. És ez a fajta szemlélet, ugye, amit a film üzen, ez jön át. Ez sugárzik át, hogy csak még egyet. És amikor Jézus Krisztus ment, biztos vagyok benne, hogy ez volt benne, Atyám, csak még egyet. Megérintette a vérfolyásos asszony, és megáll. Tehát, hogy egy ember mit jelent? Mit jelent Istennek? És megkérdezi, ki érintett engem? És nem értik a kérdést, hiszen mindenki, aki csak érinthette. De nem, valaki máshogy érintett. És ez a fajta új, ez a fajta hitbeli érintés, amit Isten keres. Mert Istennek az az akarata, hogy mindenki üdvözüljön és megtérésre jusson. Kedves gyülekezet, a mennyei szempontból nézve nincsen nagyobb tragédia annál, mint amikor valaki elveszik. Ugye tudjuk, hogy pokol, meg tisztító tűz, ugye a Biblia szerint ilyenek nincsenek. Tehát vagy élet van, vagy az életnek az megvonása. Tehát vagy a lét, vagy a nem lét állapota. Na most Isten nem gyönyörködik a nem lét állapotában, mert akkor abban nincs élet. És Isten az élőknek az Isten, és nem a holtaké. Ezért Isten gyönyörködik minden plusz életben, hiszen azért teremtett. És ezért minden üdvözülő egy plusz élet. Ezért a menny nem is érti, hogy mi emberek miért nem vágyunk ugye az örök életre. Ugye azt is mondja a Biblia, hogy vágyódik az ő kezeinek munkája után. Most visszatérek, és ezzel le is zárnám, nem az időt kell nézni. Mert Istennél ugye 1000 esztendő egy nap, és egy nap 1000 esztendő. Nem az időt kell nézni, és véleményem szerint az is elhibázott, ha folyton hivatkozunk, hogy a világban hogy érnek az idők. Ugye, hogy a politika, a valláspolitika, minthogyha attól függne minden. Szerintem hibás teológia, ha világot nézem, mert nem a világtól függ az eljövetele, a világ érni fog, mindig is érni fog. Hanem, hogy itt belül az úgynevezett megújulás és reformáció végbe megy-e és mikor. Ez a fajta rostálás, hogy ül, mint ötvös és ezüstisztogató. Ellen White megírja, hogy a változás Isten népén belül hol fog kezdődni. Kimerem ezt mondani? A tanítók a lelkészek körében. Fontos dolog, nyilván léteznek alulról jövő kezdeményezések is. Fontos, hogy a tanítás és a tanítók kvázi megtérjenek. A tanítás tiszta legyen. Ezért mondja az írás, hogy a tanítást őrizd. A legfontosabb, mert Sátán mindenféle tanításnak a szelét fogja hozni. A tanítás tisztaságát őrizd, és a vezetők Ugye az Isten népének a nagyjai vezetőknek a lelki állapot rendkívül fontos, de az is fontos, hogy a nép bére a beliek módjára viselkedjen. Ugye, hogy nem fogadom el feltétel nélkül, amit a vezető mond, mert nekem is van, bocsánat, Bibliám. És hála Istennek az olvasás is megadatott a mai világban. És nézzétek meg, hogy melyik volt az a nép, ahol a gyerekeket tanították olvasni a régi világban. Melyik volt az a nép? A zsidók. És miért? Mert Isten azt mondta, hogy minden ember önálló egyéniség, és még egy gyermek is olvassa a Bibliát, és ő is értheti a Bibliát, és mi hamarabb olvassuk. És hogyha egy világ nem akarja, hogy ismerd a Bibliát, mit csinál? Középkor, sötét középkor, ugye? Írástudatlanságba taszítja az emberiséget, és elveszi a Bibliát. De hála Istennek itt van az írás, a teljes írás, az ihletett írás, és tudunk olvasni is. Tehát csak nyugalom, csend, béke. És nem véletlen, nézzétek meg, Sátán nem tud mást, a Bibliát nem veheti el. Az írás része az életünknek. Felfokozza a sebességet. Nincs más variáció, nincs más lehetősége, hogy ne tud magad oda tenni, oda szánni, hogy ne legyél csendben, és ne tudj készülni. És ezért én azt gondolom, hogy a legszentebb dolog ma a csend. A legszentebb dolog ma a csend, és az Istennel való találkozásra fordított idő. És ha beleolvastok a Tízszűz példázatába, az apostolok, nem is a Krisztus példázatai című könyvben, akkor a legdrámaibb rész az okos és a balga szüzek közötti különbség. És én bevallom, amíg ezt nem olvastam, azt hittem, hogy én okos vagyok, hiszen a balga az biztos, hogy az. És Ellen White leírja, hogy a bolond szűz is hívő. A bolond szűz is támogatja Isten művét, rajong az igazságért, most nem szó szerint idézem, csak egyetlen fontos különbsége van az okos és a balga szüzek között, hogy a bolond nem esett a kősziklára, nem töltött elég időt Krisztussal. És az élete gyökeresen nem változott meg, ezért, amikor a nehézségek eljönnek, nem fog tudni mellette dönteni. És ez most nem most derül ki, hanem majd. És ez engem megijesztett, a szó pozitív értelmében, hogy ez szerint én simán lehetek balga, meg bolond szűz, és adja az Isten, hogy ne legyek az, vagy ne legyünk azok, mert ki tudja, hogy reagálok egy nehéz helyzetben. Hiszen még nem voltam igazán nehéz helyzetben. Nehéz kérdés. És amikor erre rájövök, azt mondom, több idő, több csend, és több imádságra van szükség. Sokkal, de sokkal többre. A Ellen White is írja, hogy nem töltötök elegendő időt Krisztus közelségében. Időzünk egy darabig a szent határokon belül, de túl korán felállunk. Ezért nem részesülünk annak a túláradó örömnek az áldásaiban, amit ő adni szeretne, és azt mondja Ellen White, és fáradtan tértek vissza a munkátokba. És nincs az a plusz töltet, amitől az advent hívő lehetne. Hanem egy vallás maradunk a sok közül, vagy egy tantétel. Szóval erre a pluszra van szükség, ne engedjük, hogy bármi kizökkentsen, ezt persze magamnak is mondom, hiszen talán tudjátok rólam, hogy elég elfoglalt ember voltam, és valamilyen szinten vagyok is, de például én is az életemet teljesen átrendeztem az elmúlt egy-másfél évben, teljesen átrendeztem, és érdekes lesz, amit mondok, de nem imádkoztam még azért, hogy Isten segítsen ebben, hanem majd én. Mert ez szervezési kérdés, mondtam magamnak. És amitől kezdve elkezdtem imádkozni ezért, tehát azért, hogy Isten rendezze át az életemet, mert nincs időm rá. Ő átrendezte. És ez fantasztikus. És adott időt úgy, hogy ha anyagilag nézem, ötször jobban jár az ember, mint korábban, és itt nem ez a cél, ne értsétek félre, de fontos a családfenntartás, és nem fontos a meggazdagodás, de a családfenntartás fontos. Csak az ember van egy félsz, hogy a családom, hogy tudom majd fenntartani. Ezért az ember többet vállal, és Isten azt mondja, nem, álmában is ad eleget, hogy van lehetőség, és közben időm is marad. Tehát a lehetőségeket Isten megadja, és közben az időt is megadja. És Sátán ilyenkor dühös, és mindent elkövet, mert ugye ez ő ilyen, hogy nem engedi. És ennek a támadások. Még egyszer, nem késik el az ígérettel az Úr, hosszan tűr, de hiába tűr hosszan, hogyha én nem adok időt magamnak. Ezért adok, tehát ez a jelszó, adj időt magadnak, mert Isten adott neked időt, te is adj időt magadnak. Ne engedd, hogy lefoglaljon, elhívjon, csörögjön a telefon, bekapcsolom, háttérben hallgatom, stb. Mert mindennek az alapja a csend és az elmélyedt ima és a Biblia olvasása kettő együtt jár. Adja meg a Jóisten nekünk, hogy éljünk azokkal az időbeli, térbeli lehetőségeinkkel, amelyeket ő adott nekünk, mert ő biztos, hogy nem késik, de ha mégis lekési valaki az üdvösséget, az nem azért lesz, mert Isten késett, hanem mert én nem engedtem, én nem adtam át, és én nem adtam magamnak időt és teret, és engedtem az élet húzó erőinek. Jóisten segítse meg bennünket ebben a fajta egyéni, családi és akár gyülekezeti közösségi megújításban is bennünket támogasson és vezessen. Amen.
Elrejt az Úr, szent szárnya oltalmában, ez legyen majd a szent örökséget. Míg vére jársz, itt lép fel ámnyomában, zengje hát szeretet és életet. Elrejt az Úr, le híven tükrözd vissza, orcája fényét annak, aki lát. Így lehetsz Isten élő bizonysága, hirdetve szeretetét, jóságát.
Istenünk, édesatyánk, olyan hálás a mi szívünk, mert tudjuk, hogy szeretsz. Abból tudjuk, hogy szeretsz, hogy megfeddesz. Az erényeinket is elmondod, de legfőképpen most, az utolsó időkben itt az ideje, hogy megfedj bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében, mert azt mondtad Jézusunk, hogy amikor a Szentlélek eljön, első dolga lesz, hogy a bűnt, az igazságot és az ítéletet néven nevezi. Látjuk és értjük és érezzük, hogy a te igédben ezek jelen vannak, és felhívod a mi figyelmünket a készülésre, hogy időt, energiát szálljunk oda, saját lelki életünk megújítására, gyermekeink, családunk lelki életének megújítására. Mert hogy várhatnánk változást egy közösségben, ha nem a családból kiindulva? Az egyénből, a családból kiindulva. Mert amint én megtérek, a testvérem is megtér, és a következő testvér is, és így tovább, lépésről lépésre haladhatunk a megújulás felé. Urunk, köszönjük, hogy megérthetjük-e fontos üzenetet, és értjük és érezzük, hogy te nem késel el kizárólag, azért vársz még, mert a mi életünk késik. Tehát mi magunk késünk, és nem te. Köszönjük, hogy még vársz ránk, és nem szeretnél egyetlen magot sem a földre ejteni, minden embert szeretnél elvinni magaddal az örök életben. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk, boldog öröm tudnunk, hogy te sohasem hibázol, mindannyiunkat elviszel, ha ezt mi is igazán akarjuk és erre vágyunk. Jézusunk nevében könyörögtünk és kérjük, hogy folytasd bennünk az elkezdett munkát. Amen.
Életkorod.